Folytatjuk a nap vendégét, a mikrofonnál Nagy Károly és Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai vezetője továbbra is a vendégünk. Az első részben nagyon sok mindent érintettünk, gazdasági növekedési várakozást, mert hogy növekedési várakozása van a Makronom Intézetnek, esetlegesen mérséklődő inflációt, ami hát lehet, hogy egyébként most már láthatatlan van aláírnánk az átlagos 18%-ot, mert az azt jelenti, hogy évvége felé már 10% alatti az infláció, de hát azért az elmúlt évekre visszatekintve ez még mindig elég magas, mint ahogy a jegybanki kamatok is nagyon magasak. Várakozás az egyfajta várakozás, hogy majd második fél évtől csökkent a Nemzeti Bank a kamatokon. Van erre lehetősége, Tere, jelenleg?
Nagyon jó a kérdés, és nagyon nem egyszerű megválaszolni a kérdést. Ugye ezt a kamatcsökkentést nagyon sokan, mint a messiást várják, ugye hitelpiacnak ez a 18%-os effektív kamat, ez nagyon nem tesz jót. Tehát ez visszafogja a beruházásokat, ezt azt gondolom, hogy senki nem vitatja, viszont hát a jegybanknak van egy elég egyértelmű mandátum, a inflációs célkövetés, az az ő dolga, hogy az infláció az 3%-ra menjen le, hát ehhez viszont szükség van az erős forintra, amihez szükség van a 18%-os effektív kamatra, mikor lehet ezt csökkenteni. Itt a jegybanki részéről a korábbi kommunikációban mindig az hangzott el, a kockázati környezet tartós javulásáig, valami ilyesmi volt a megfogalmazás. Hát persze ez egy kicsit ilyen misztikus, hogy mit jelent az, hogy a kockázati környezet tartósan javul, és mennyire kell tartósan javulnia. Én ezt úgy fordítanám le, hogy egyrészt látszik az infláció csökkenése. A holdról, Brüsszelből, nem tudom honnan. Ugye az, hogy 25,7-ről lemegy 25,4-re, meg 25,2-re, az még nem ez. Tehát ennél gyorsabb és markánsabb csökkenés kell ahhoz, hogy az alapkamat csökkenni tudjon, és az effektív kamat csökkenni tudjon. A másik pedig, hogy a kockázati megítélés kapcsán az uniós források kérdése. Tehát ha végre megkapnánk azt, ami egyébként jár nekünk, az nagyon sokat segítene. Ugye egyrészt ugye egy keresleti hatás lenne, tehát hogy beáramlik a deviza, forintra lehet váltani. Erősödne a forint, javulna a külső egyensúlyunk. Tehát, hogyha ezeket...
Mondom, hogy az államháztartás.
Államháztartás, így van. Hát ugye mondjuk ez egy kicsit messzebbre vezet, ugye a ESA hiányba ez nem számít elvileg bele, de hát viszont megfinanszírozni meg kell, ami ugye jelen kamat környezetben megint elég csúnya pénzmennyiség. Tehát ez sem ártana ahhoz, hogy csökkenni tudjonak a kamatok. Hát talán legkorábban június, még nem is az alapkamat, de ez a 18%, de talán inkább még később. Ugye itt nemrégiben csökkent a kamat folyosó teteje, aminek igazából akkora jelentősége a napi monetáris politika szempontjából nincs. De már amikor a jegybank alelnöke ezt bejelentette, akkor jelentősen gyengült a forint. Tehát akkor megvolt ez a hatás. Tényleg egy olyan bejelentésre, ami nem határozza meg annyira a piaci kamatkondíciókat. Tehát nem úgy szerez a bank forrást, hogy a kamat folyosó tetején ott parkoltatja a jegybanknál, hanem így működik. Ugye ebből a szempontból a 18%-os kamat az, ami számunkra fontos, ami a bank számára fontos. De akkor miért volt ez a forintgyengülés? Miért történt ez, hogy egy, most nagyon csúnyán mondva, és elnézést is kérek mindenkitől, hogy semmi bejelentésre ilyen piaci hatás volt. Ugye a jegybank korábban azt kommunikálta, hogy mi most nagyon szigorúak vagyunk, és fenntartjuk a szigorú monetáris kondíciókat, amíg az kell. És hát a 18%-os kamat, plusz ez a szigorú kommunikáció, ez meg is hozta az eredményét, a forint ugye elkezdett erősödni. Tavaly októberben volt egy 430 akárhányos mélypont, ehhez képest már a 375 is volt, hogy alulról súrolta a fizetőeszköz árfolyama, ami azért egy jelentős erősödés, nem mondom, hogy túlzott erősödés, hiszen a háború előtt 355-ön álltunk, de egy olyan erősödés, aminél a jegybanki vezetés nem előzmények nélkül, nem váratlanul, teljesen racionálisan egyébként azt látta, hogy na gyerekek, akkor itt az ideje megnézni, hogy mit bír ki a piac. Ugye ezt úgy mondjuk, hogy tesztelte a piacot, és akkor jött ez a bejelentés, hogy hát akkor kamat folyosó tetejét csökkenteni kellene, amire azért a forint viszont elég markáns reakciót adott, ugye erről a 372 körüli szintről 380 körüli szintre gyengült, ugye ami abból a szempontból rossz ír, hogy már egy ilyen semmi bejelentésre, már egy kommunikációs irányváltásra és ekkora gyengülés van, akkor nem azt jelenti ez a dolog, hogy a piac elviselne egy ennél sokkal alacsonyabb alapkamatot.
Szoktak egyébként a más nemzetközi jegybankok, illetve nemzeti jegybankok egyébként így kommunikálni, úgy értem, hogy előre bejelenteni adott esetben, hogy mi lesz a következő monetáris döntés, vagy inkább más eszközt alkalmaznak, mert gyakorlatilag ez egy lapinterjú volt.
Hát ugye, amikor a jegybanki vezetők tartanak egy monetáris tanácsi döntést, akkor ez teljesen rendszeres, azután van egy ülés, ahol adnak egy előretekintő iránymutatást, ugye ez rá létező szakszó, tehát hogy szakszó van, az mutatja is, hogy ezért ez nem egy ördögtől való dolog. Nyilván ami szokatlanabb, hogy két tanácsülés között...
Elmondom, mit fogok dönteni előre.
Így van, elmondom, hogy mit fogok dönteni előre, ugye ez korábban is azért történt már én a Magyar Jegybanknál, nem mindig sült el jól. Ugye LKB például azzal a módszerrel élt, hogy hát megszellőztette az elmúlt időszakban, még ez jó pár hónapja volt, hogy hát akkor most nem emelünk, vagy mi lenne, ha nem 50-nel emelnénk, hanem 25-tel, hát a piac annyira nem díjazta, szóval maradt az 50, aztán hát persze kérdés, hogy ez valami újságírói pletyka volt, vagy valaki a jegybankból ugye kitelefonált, hogy tessék már ezt megírni, hogy akkor csak 25 lenne az emelés, tehát ez előfordulhat, de mondom, a jegybanki előremutató iránymutatás az egy létező műfaj, akár így megmondva a következő döntést is, tehát ugye az a Fednél az Egyesült Államokban is láttuk azt, hogy hát mi lesz a döntés, hát pontosan tudjuk, hogy mi lesz a döntés, nagyon izgalmas.
Mi az, ami egyébként ebből a szempontból a jegybanki mozgástér lehet még, van a kamatcsökkentés ugye egyrészt, aztán évelején azért történt egy másfajta monetáris szigorítás is, ez a kereskedelmi bankoknak a kötelező tartalékrát emelése, ami ergo nagyon konyha nyelven lefordítva nem hitelezhet annyit, vagy legalábbis magasabb fedezetet kell tartson a saját számláin egy bank, ergo talán nincs akkora pénzmennyiség. Viszont azért időről időre megjelenik nyilván gazdaság ösztönző szándékkal egy-egy kedvezményes hitel kormányzati részről, különböző állami bankokon keresztül. Ez a kettő például nem üti egymást, tehát a jegybanknak nem nehezíti meg az infláció csökkentő feladatát?
De nyilván üti, ugye ezt hívjuk úgy, hogy a monetáris transzmissziót gyengíti, csak hogy egy kicsit káromkodjak is ezen a késő esti órán. Térjünk vissza ez a tartalékrátás döntéshez, ez ugye egy érdekes döntés, hogy a klasszikus monetáris politika tartalékrátát emel a jegybank, szigorít, kiviszi a piacról a likviditást, nagyon jó, ez egy klasszikus szigorítás, semmi unortodox nincs benne. Hát mondjuk egy olyan 4-5-6 éve, hogyha ezt egy makroekonomia alapkurzuson tanítottam volna éppen, akkor azt mondtam volna, hogy jó, de ez az eszköz nem az, amivel monetáris politikát szabályozunk, mert arra ott az alapkamat, ott vannak a nyílt piaci műveletek, de látszik, hogy most mégis előkerült. Viszont jelen helyzetben ez nem jelent alapvetően akkora szigorítást, sőt. Miről beszélek? Ez a pénz jelentős részben egyébként is ott parkolt a jegybanknál.
Mert hogy nem vesznek fel hiteleket.
Nem vesznek fel hiteleket, viszont a jegybank adja a 18%-os kamatot az egynapos betétre, tehát a bank az hülye lenne nem ott tartani a pénzét, ugye ennek egy része viszont így átáramlik ebből a 18%-os kamatozású egynapos betétből a jegybanki tartalékba. Ugye amilyen jegybanki tartalék után nem a 18%-os kamatot fizetik, hanem csak az alapkamatot, tehát ugye ez az úgynevezett irányadó eszköz, a 13%-ot, de a jegybank csavart egyet az egészen, negyede alapján a források negyede semmit nem fizet. Tehát itt a jegybank a kamat kiadásait, amelyek nyilván ilyen kamatszint mellett nem jelentéktelnek, azt próbálja visszafogni. Ugye ez a likviditás szűkítéséhez egyébként úgy kapcsolódik, ha kifizetem a 18%-os kamatot, az azt jelenti, hogy egy csomó pénzt öntök a gazdaságba, amivel tulajdonképpen azért valahol persze növelem a pénzmennyiséget, na most ezzel próbál csökkenteni pénzmennyiséget a jegybank, meg hát persze egy kicsit szivatni a bankokat, forrást elvonni tőlük, de hát ez biztos, hogy mindig akkora probléma, a kormányzat is szokott ilyet csinálni. Ugye nyilván a másik oldalról meg a kormányzat miért csinálja azt, amit csinál, ugye ha nincs a vállalati beruházás, nem jutnak a vállalatok forráshoz, akkor ez bizony kellemetlen, mondjuk úgy csődeseményeket, meg beruházás visszaesést hozhat el, hiszen azért egy közepesnél feltörekvő vállalatnál az teljesen normális, hogy van valamekkora hitelállomány. Ha ez nem tud megújulni, az kellemetlen eredményeket hozhat, tehát ezért próbálja a kormányzat ezt kicsit ilyen kedvezményes hitelekkel visszahozni a hitelezést, nem azért, hogy a csúnya jegybankot bántsa, nem azért, hogy a monetáris transzmissziót kinyírja, hanem azért, hogy a gazdaság működni tudjon.
Ráadásul ezek a hitelek általában mostanság energiarendszer átalakításhoz kapcsolódnak, tehát lehet, hogy ha nem is azonnal, hanem mondjuk pár éven belül valamit azért hozhat esetlegesen, mondjuk céges költségcsökkenések formájában esetlegesen talán egy picit versenyképesebb magyar vállalati szektor képében. Most egy picit elrugaszkodva attól, hogy milyenek az idei várakozások, mennyire kellene egyébként energiarendszer átalakításokat akár tömegesen végrehajtani a magyar vállalatoknál? Mennyire, vagy milyen fejlettségi szinten állnak a magyar vállalatok ebben?
Vegyes fejlettségi szinten állnak a magyar vállalatok nyilván. Volt erre korábban egy felmérésünk, hogy azért itt a tavalyi évnek az eseményei miatt a energiatudatosság szintjének növekednie kellett, ugye minden cégvezetőnek azért el kellett kezdeni ezzel foglalkozni, hát ha ez egy alacsony költség, akkor végül is nem annyira számít. Így már, hogy ez egy kiugró költség, így már ezzel bizony kell foglalkozni. Tehát ez nem elhanyagolható. Eddig is volt, ahol volt napelem, volt energiatakarékosizó. Hát most ugye van erre külön fejlesztési program, akár ilyen izócsere, vagy ilyen megtakarítási beruházás, akár termelési beruházás, de nem szűkíteném le ezeket a kedvezményes hiteleket energiahatékonyságra. Nagyon sok fajtája van. Akár ilyen forgóeszköz finanszírozás, akár beruházás. Ebből persze következik az is, hogy az igény is nagyon nagy rá, tehát akkora igény van, hogy ezt a kormányzat szerintem soha nem fogja tudni kielégíteni. Most itt ez megint már csak a hagyományos céloknál tartok, és nem az, hogy az utána befektetik, de hogyha ezt megnézzük, tehát igény az van rá, hát nyilván viszont ez a kormánynak persze pénzbe kerül.
Nagyon nehéz számolni azzal, hogy az Európai Uniós döntések milyen kötelezettséget rónak egy országra, de pár nappal ezelőtt elfogadták azt is, hogy még inkább radikálisan kell majd kibocsátást csökkenteni, ezt az úgynevezett emissziós vagy széndioxid kibocsátási programját, talán Fit for 55-re hangzik ez a program. Ebben nagy házi feladatai vannak a magyar gazdaságnak, vagy még nem olyan fejlettségi szintű, hogy ez komoly kötelezettségeket rójon ránk, ez inkább a nyugat-európai fejlettebb ipari gazdaságok problémája.
Hát pont, hogy inkább a mi problémánk, ugye ez azért elég jelentős pénzügyi kötelezettség, ami mögött persze forrás az nem feltétlenül van, tehát oldjátok meg. Ugye egy nyugati vállalat, aki mondjuk tőkeerősebb, az könnyebben megoldja, hát Kelet-Európa megcsinál, amit akar. És ugye ez már koronavírus, meg háború, meg minden előtt egy nagyon
probléma volt.
Hát nem, az, hogy, nem is az, hogy probléma volt, tehát már akkor nagyon nagy kihívásokat jelentett, hogy ennek hogy lehet megfelelni. Nyilván nem elsősorban ezzel a témával foglalkozom, de látszik, hogy ez nagyon nagy költség, akár az államnak, akár a vállalatoknak, akár annak, aki megoldja, nyilván nem vitatva el a szükségességét a dolognak. Kérdés, hogy ez milyen ütemben tud megvalósulni, célokat mindig könnyű kitűzni irodákból, aztán hát ezt valakinek persze meg is kell csinálnia.
Mennyire látszik az, hogy átalakítási kényszer van nem csak energetikai szempontból a magyar gazdaságon, hanem akár klíma szempontjából is, tehát egy tágabb értelemben erre tud ön szerint akár a magyar kormány pár éven belül reagálni, vagy ez egy, hát ez egy évtizedes, több évtizedes feladat.
Hát mikor is készül el az Apacs 2 már ugye, aminek rég kész kéne
9 éve készül.
Igen. Ennyire pár éves feladat, hogy az az egy szerencsétlen atomerőmű is nagyon lassan épül föl. Nyilván a mostani helyzet ezt megint nem könnyíti meg. Ugye a németektől kéne bejönni az alkatrésznek, ami szankciók miatt nem tud bejönni, mert a német kormányzat nem engedi meg, tehát itt is nyilván a barátok azok segítik egymást. Nagyon nem egyszerű, tehát meg azért ezek a beruházások nem olcsók. Tehát itt is geotermikus energiát mennyire tudunk használni, mennyire tudunk olyan beruházásokat hozni, amelyek nem annyira energiaigényesek. Tehát ha megnézzük, egy akkumulátorgyár az zabálja az energiát. Honnan lesz hozzá energia? Ugye ez is egy nagyon jó kérdés.
Víz,
igen, az is kérdés, de ugye most ha csak az elektromos áramnál tartok, ugye a energetikai minisztériumnak van ilyen feladata, hogy hát ennyivel több áramra lesz szükség 10 év múlva.
Hát csupa-csupa kérdés egyébként, ami nyilván nem egy pár hónapos feladat, hanem akár 9-10 évig is minimum el kell indulni rajta, hogy ezt nem meg lehessen oldani. Így a beszélgetés utolsó pár percére tekintve nagyon-nagyon, hogyha mondjuk visszatekintünk az elmúlt ilyen 8-10 évre, nagyon-nagyon különbözik az az időszak, amíg el nem indult a koronavírus járvány, tehát ez a 2019-ig tartó időszak, a 2020-tól kezdődő időszaktól, mert ugye úgy érzékeli az ember, hogy azt nem mondom, minden rendben volt 2019-ig, de sokkal inkább rendben volt, mint 2020-tól kezdődően. Egymás után jött a koronavírus járvány, illetve az orosz-ukrán háborús hatás, és egyébként tegyük hozzá, hogy tavaly már egy komoly klimatikus hatás is volt ezzel az asszállyal, és nem tudjuk, hogy Európában, akár Dél-Európában idén mi lesz. lesz, és ez hogy hat majd ránk. Szóval nagyon-nagyon különbözőképpen kell tekinteni a 2019-ig tartó időszakra és a mostanira, akár mondjuk előrejelzési szempontból, akár mondjuk ezek megítélése szempontjából?
Hát ugye előrejelzést most azért sokkal nehezebb készíteni, tehát sokkal változékonyabb a környezet, sokkal kevésbé lehet előre látni, hogy mi fog történni, tehát akár ha csak a tavalyi inflációs adatokat megnézzük, ugye már februárban itt szörnyűködtünk, hogy 8%-on áll az infláció, 25%-ra semki nem gondolt. Még amikor a háború kitört, akkor se gondoltuk, hogy itt még következő áprilisban, májusban arról fogunk beszélni, hogy még mindig háború van, még mindig nem tudjuk, hogy mi történik a gázzal, hova megy el a gázár az idén. Tehát ez egy nagyon volatilis környezetet teremtett, és hát persze egy ilyen válság során, akár a koronavírus nézzük, akár ezt a mostani háborús energiás válságot, sérülnek a háztartások, sérülnek a cégek, sérül az állam, és ugye mostani válságban pont az van, hogy még a koronavírusnak a sebeit sem gyógyultuk ki, azok sem múltak el, akár hogyha az államháztartás helyzetét nézzük, akár hogyha egy vállalkozás helyzetét nézzük, pláne a turizmusban, akár sok háztartásra is ez akár igaz lehet. Tehát 2019-ig azért volt egy ilyen békeidőszak, alacsony kamatok, szépen jöttek az uniós források, tudtunk növekedni, felzárkozni. Hát most, hogy az idén tudunk-e felzárkozni, ez egy nagyon jó kérdés lesz. Például kérdés, hogy jönnek az uniós források, meddig szivatnak minket, meddig nem szivatnak. Tehát ennek a nap végén azért lefordítható gazdasági hatása van.
Magyarán akkor sokkal nehezebb tervezni, mint 2019-et, vagy előrejelezni. Mennyire lehet azt mondani, hogy ez mondjuk bárki merre most ilyet mondani a piacon, hogy ez pár éven belül változhat, vagy reménykedik abban, mint bárki, hogy ez mondjuk 2019 előtti helyzethez vissza fog tudni kanyarodni?
Hát szerintem a mostani helyzetben nem merne senki ilyet mondani, mert nem tudjuk, hogy jövőre, nem tudom, krokodilok fognak protyogni az égből, vagy mi fog éppen történni. Lassan tényleg ott tartunk, hogy bármi lehet, hiszen még azt se látjuk, hogy a mostani helyzetből hogyan jövünk ki. Tehát, hogy a mostani háború hogy múlik el, szankciók hogy múlnak el, mi lesz az új berendezkedés, mi lesz az egyes országok szerepe, mi lesz Kína szerepe, mi lesz az egész konfliktusból. Tehát még a mostani helyzetnek a kérdőjeleire sem látjuk a válaszokat, és hát, hogy így hosszú távon mit hoz, ki tudja. Elmúlik az infláció. Ebben sem lehetünk biztosak, még ha nem is ezen a 25%-os szinten. De nem ragadunk.
Tartósan 8-10, az sem jó.
Igen, az sem jó, de azért van egy ilyen veszély, hogy beragadunk egy 6-8-10%-os inflációs szinten.
Így záró kérdésként, mennyi időszakonként kell átdolgozni emiatt az előrejelzéseiket? Gyakrabban, mint korábban?
Hát alapvetően, amikor ilyen nagy előrejelzést csinálunk, az negyedévente van, ugye amikor kijön a GDP adat, ugye ezt is alapvetően március elején készítettük, utána még kicsit módosítottuk, de március 2-án jött ki a GDP adat, június 2-án, vagy akkor jön ki a következő, tehát akkor szokott ilyen nagyobb változás lenni, de persze, amikor ilyen havi pollokra adok valamilyen választ, akkor azért mindig megnézem, hogy történt-e azóta valami, az új adat az mondne valamit, ami miatt módosítani kell, például egy inflációs várakozást, aztán módosítunk, ha kell. Most ez ilyen.
Regős Gábort hallották az elmúlt 2x20 percben, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
A mikrofonnál Nagy Károlyt hallották, pár perc múlva a hírekkel jövünk, majd további jó rádiózást.